Mit tehet az a fiatalember, aki pornográfiával küzd, de havonta járó Szent Jónáshoz, megpróbál ellenállni, például technikai védőprogramot használ, de a kísértés nem tudja leküzdeni. A kérdés abszolút reális, tömegjelenség, azt hiszem, hogy ilyenről van szó. Mit akarsz hozzá mondani?
Küzdjön tovább. Azon kívül imádkozzon, foglalja el magát, mert az olyan üres időkben jönnek ezek az ösztönös dolgok, amikor az ember úgy el van, mint a befőtt. Hála Istennek, mi nem vagyunk sterilek, mint a befőtt, ezért mozog az ösztön. Tehát legyen valami hobbid, aztán legyenek céljaid, ami érdekel, ami foglalkoztat, és imádkozzál.
Neked is van véleményed. Ez egy pap különben, ha nem tudnátok, abszolút fiatal, abszolút üde, abszolút művelt.
Fejérdi Áron vagyok most.
Minden
először vetettek
áron,
be igen. Ilyen kérdezfelelekbe. Verőcén vagyok, plébános, most második éve. Fú, én is inkább egyébként az úgymond negatív küzdelem mellett, tehát hogy hogyan próbáljam elkerülni, hogyan próbáljam kizárni ezt az életemből, én nagyon hangsúlyoznám a pozitív küzdelmet, hogy valami mással telítsem a szívemet, leginkább Istennel. Hogyha így egyensúlyos az életünk, és eléggé be van osztva az időnk, meg telítve vagyunk Istennel, akkor ez ki fogja szorítani. Nem a kísértés fog elmúlni, mert az próbálkozik biztosan, de hogy fontos, hogyha az Isten szeretetével van tele a szívünk, akkor nem nagyon lesz helye másnak. Hogy talán így, igen, ez a pozitív küzdelem szerintem fontos, hogy ne csak valaminek a hiánya legyen. Szeretem Jézusnak azt a példabeszédét, amikor mondja a kísértőről, hogy amikor kipucolnak egy házat és tiszta, akkor utána elmegy a gonosz lélek, és a pusztába keresi a helyét, nem talál, és aztán hív még 7 másikat, és visszajön, és akkor az a ház, amiben addig volt és tiszta lett, azt most újra megszállja, és még rosszabb lesz az állapot, mint előtte. Nyilván ez egy kicsit ilyen negatívnak hangzik, de arra gondoltam, hogy egy ilyen házat csak akkor lehet elfoglalni, hogyha nem laknak benne. Egy lakóházat az sose foglalnak el. Úgyhogy lakják a szívünket, lakja a házunkat Isten szeretete.
Kapuvár környéke és Kapuvár ugye egy nagyon jeltes táj. Gyuri atya mindig itt van közöttünk, eddig mindig rostokol, de most sajnos meg kell szólaljál.
Azt hiszem, hogy ez a küzdelem meg a harc az mindjárt nagyon korai ifjúságba kezdődik, és már akkor meg kell az embernek állnia azt, hogy próbál minél kevesebbet olyan inger környezetben lenni, amelyik ezt elősegíti. Tehát tévéműsorok, internet, nagyon sok minden van, ami az embernek az ösztönéletét kíváncsibbá, fölcsigázottabbá teszi. És ezt minél korábban kezd az ember küzdeni ellene, annál több erőt ad, azt hiszem, az Úr, és annál kevésbé fog előjönni 5 év, 10 év, 20 év múlva, akkor is lesz, mint ahogy mondjuk, hogy a kísértő az azért dolgozik, de az a legszerencsésebb, hogy mindjárt kezdetbe ellenállunk. És akkor az Úrnak a segítségével azt hiszem, hogy hosszú, szép életet lehet leélni, akár mint családos ember, akár mint esetleg mi paptestvérek, akik a másik vonalat válasszuk. Nekünk is éppen úgy megvan ezzel a küzdelmünk természetesen, de mindig ráhagyatkozhatunk az Úrra.
2+1-et mondanék, fiatal emberről van szó, a férfian ez a kérdés nehezebb. Hölgyek azzal segítenek, hogy tisztelettel elvárják, hogy talpig férfiak legyünk, és tartsuk magunkat, és ne nyalakodjunk, ne akarjunk mindenáron legelni a másikat, hanem méltósággal udvaroljunk, méltósággal ismerkedjünk, és ennek ére, ez a plusz egy, most mondok, ennek érdekében a tegnap átvett könyvekből, vagy tegnap előtt átvettekből vadonatúj még a nyomdafesték fog, aki itt fiatal édesanyja, vagy pedig ilyen gimista, utána, hogy nagy zsáka jöttem, egy-egy könyvet szeretnék adni, de csak így blokkonként, egyházközségként, vagy családonként, egy olyan anyától, 7 gyerekes anya, ménkű szerette van a férjével együtt, így szárdostak ki lassanként a gyerekek, szép úton járnak, és ő nagymarosan egyszer előadónk volt, Nényei Gabriella, egy ilyen, nem virgács, egy ilyen kóróval nagyon jól demonstrált, egy kiváló valaki, nem tudta nem leírni, hogy mitől lett szép az életük. Aki kíván, ebből szívesen adok majd, de csak beosztással. Ez volt a plusz egy, amit igazán mondani szeretnék, hogy amit függőségnek hívnak szaknyelven, ez pont ez, az ember belemászik egy kötélbe, és szóval most már nagyon morbidot mondok, szinte magát köti föl azzal, a függőségben ugye nagyon jó képszerű ez a megnevezés, szakmai megnevezés, az ember függővé válik, a független, szabad ember, Isten gyermeke, szabadság teremtett ember függővé válik valami nagyon magánál alattasabb dologban, ami nagyon-nagyon rossz dolog. A függőséget aztán már alig lehet szinte kezelni. Tehát ezt kell elkerülni, illetve kimászni belőle, ezértben szakmai kérdés is, de csak nem elég, hogy kelsz a nyakán olyan pszichológusokhoz fogadni, vagy olyan papokhoz, vagy olyan hát, lelki emberekhez, vagy szakértőkhöz, akik tényleg keresztények, és nem, mint a pápa mondja, nem ateista katolikusok, tehát nem csak nyakában van az érdekkereszt, hanem ténylegesen úgy is gondolkodik. Ez nem játék, mert nagyon sokan adnak rossz tanácsot. De mindenképpen ebből ki kell és ki lehet gyógyulni, hold biztos. Ezt nyúl, amit most mondok, ezt nyugodtan elmondom, elven az ember diplomát elvennék, én tudom, milyen háttérben mondom ezt, de Magyarországon még ezt ki lehet mondani, hogy a függőségen lehet küzdeni, de akkor nagyon kell összedni magunkat. És a másik, amit mondok, hogy abszolút nem divatosan beszélek, és mint a nővérek, hogy abszolút nem reménytelen, vagy kemény dolgokat mondanék, azt mondanám, hogy ez egy támadás ellenünk. Nem hiszitek, hogyha nem néztek utána a legfrissebb könyvekben, Bulád atya által van ajánlott egy ilyen közel-keleti keresztül szóló könyv, legfrissebb könyvebe is utált ennek nézni, egy hatalmas maffiába élünk benne, az EU ugye nyakig benne van, és boldog, aki mint Magyarország igyekszik ebből, ettől független lenni. Legyünk büszkék a nemzetünkre, Istennek hálásak, és keményen vigyázzunk, hogy ne befolyásolják ilyen mindenféle szirén hangok, ilyen távol nyugati őrültségek, amik meg a piszkos érdekek vannak. A pápa naponta naponta kéri, az Isten irgalmazzon a fegyvergyársanak, és szüntessék be ezt a baromkodást, ezt az ilyen mocskos gazdagodást. Egy férfi alkalmas arra, hogy utálja azt, hogy ellenálljon annak, ami őt mérgezi. Hát mi a hóérnak kell a gépet arra azt nem, mire nem való. Rögtön le kéne kapcsolni, azonnal. Vagy kerüld el, nekem nincs ilyen problémám sajnos, mert nincs is gépe meg ilyenek, nem foglalkozok ezzel. Nem érek rá, mert ez sokkal szebb enélkül. Tehát nagyon megértésre vagyok, de keményen kell ellenállni. Férfiasan, bátran. Aljas dolgja a saját lakásomba, otthonomba, a benső szentélyembe ott köpködnek, gyaláznak, de nem azzal, ami az emberben méltóság férfi-női mi volt, hogy ennek a kiforgatásával. A szerelem, a házasság szép, szent, a nemiség, érték. Ezt legyalázni, leköpni az emberek legmélyebb egyik ilyen vonatkozását, mocskos dolog, szennyes dolog, küzdjünk el, hol a magyar keresztény önnézet, hol a férfi becsület. Meg lehet állni, de nagyon keményen kell utálni ezt. Sátános dolog. Az ember lemocskolni. Tessék.
Csak egy dolgot mondanék. Amíg küzdesz, addig jó. Ne hagyd abba. Akkor is, ha úgy érzed, hogy nem megy, akkor is.
Mi az, minden esetben jó-e, ha megtudjuk az igazságot? Tehát nem kell szkeptikusnak az igazsággal szembe.
Itt a teherbíró képességkől, amikor az embernek kellemetlen, rossz, vagy bántó, vagy síratnivaló tényeket ismer meg. Volt egy szerelmes pár, hát elindult a gyerek, aztán akkor már az utolsó időben voltam, már jegyben voltak, és megkötötték a házasságot. Most volt egy közösségük, kicsit olyan fafejű közösség, akik megkövetelték tőle, álljanak elő a közösségnek, és vallják be, hogy ők házasság előtt nem életet éltek. Semmi köze, ha a másiknak az én bűnömhez, a papnak vagyok köteles meggyónni. Másik dolog, közösségek régen volt nyilvános gyónás, régen-régen, első századokban. Na most ott is előfordult egy eset, hogy azt hiszem Konstantinápolyban egy diakonus meggyónta, hogy hát hogy házasságtörést követett el valakivel. Majdnem meglincselték. Másik oldala a közösség számára, mások számára, amit elbír a teherből, a rosszból. Tehát ami az nekem teher, azt ne tegyem, ne kürtöljen világgá, másik tersét se kell okvetlenül megközelni. Először az embernek meg kell tudni, mi a szép és jó. Ezért fontos a gyerekben megfelelő jó közösségben kicsikét búra alatt nőnie. Mikor megerősödik, akkor bírja a nehezet. Tehát én most a nehéz igazságokról beszéltem, hogy azt nem kell szórni.
Hát igazából tényleg csak egy gondolat, hogy hasonlóan az előttem szólóhoz, hogy az igazság az nagyon fontos, meg nagyon fontos, hogy becsületesen álljunk hozzá, de nem minden igazság tartozik mindenkire. Tehát ilyen szempontból visszaemlékszem gyerekkoromba, szüleim jártak ide Kismorosra a ciszterci nővérekhez, és akkor én nem tudom, ilyen iskola előkészítős lehettem, és hát mondták, hogy nem kell feltétlenül szétkürtölnöm a osztályba, vagy igen, az már osztálynak számított, hogy én most itt a nővérekhez jövök, meg hogy mi van, mert ez még az előző korszakban volt. Tehát, hogy az igazság részletei nem mindenkire tartoznak. Mindig ezt kellett mondani, hogy megyünk a Dunakanyarba ismerősökhöz. Hát, és mondtam valamit az igazságból, de nem kellett részleteznem, mert nem mindenkire tartozik. Valószínűleg az élet minden területén vannak olyan dolgok, amik nem tartoznak mindenkire. Biztos, hogy más helyzet, mondjuk, hogyha egy haldoklónak nem akarom elmondani az igazságot, hogy ő bizony a halál felé tart, egész közel van hozzá, hiszen ez meg igazán tartozik rá, hogy föl tudjon rá készülni.
Gyerekeknél is fölmerül ez a probléma, amikor tanítjuk őket ittamból, harmadikban és nyolcadikban is erkölcstanon, hogy köteles vagyok-e igazat mondani. Ha vallásosan felelünk rá, azt mondom, hogy igen, ha pedig még tovább akarja az ember elemezni, akkor vannak olyan helyzetek, amit éppen említett az atya is, hogy nem kell mindent mindenkinek az orrára kötni, csak nem mindegy, hogy hogyan térek ki. Soha ne hazugsággal. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az a szerencsés dolog, hogyha valami olyasmit kérdeznek tőlem, ami nem a nagyvilágra tartozik, nem idegenekre tartozik, nem haverokra tartozik, akkor a kérdés után kérdezzek vissza. Miért kérded? S törje ő a fejét, hogy milyen választ ad nekem, hogy miért érdeklődik olyasmi után, ami az esetleg semmi köze. Mert lehet az olyan, hogy mit tudom én, édesapádék mikor vannak otthon, mikor mennyit keresnek, és lehet, hogy egy teljesen rossz szándékú ember kérdezi, aki esetleg be akar törni, vagy más rossz szándéka is lehet, és ha az ember visszakérdez, hogy miért kérdi, akkor neki kell gondolkodni azon, hogy most mit mondjon. És ha csak azt mondja, hogy hát csak úgy, akkor azt mondaná neki, ne haragudj, csak úgy nem válaszolok rá.
Nepomuki Szent János templomával jöttem, a héten ünnepeltük ezt a gyónásítók áldozatát. Érdekes módon a nyelve épp úgy éppen maradt, a hallgatni tudó nyelve, hölgyeknek kétszeresen említem tisztelettel, de csak tisztelettel a hallgatni tudó nyelve, mint ahogy Szent Isak az a jótékony jobb keze éppen maradt. Szóval egy nagyon nagy szent, aki tudta, hogy mi nem lehet elmondani. Azzal neveltek bennünket, Áron atyával most társulok hozzá, hogy hogyan verte, hogyan kellett Mózesnek menekülni, mikor kiderült, hogy mit csinált tegnap azzal a bizonyos egyiptomival. Nekünk is elmondták, ugye a vezető Lóránt atya, hogy el ne mondjuk, főként a rendtársak, nehogy mi ciszterciek szeretnék lenni, ilyen katakomba ciszterciek, mert az végzetes, akkor örömükben mindenféle elmondják. Tehát valóban van, amikor az ember a történelmi okokból a manipulált világba kénytelen hallgatni. Na de jól néznénk ki, hogy egy orvos, mérnök, tanár, papsát, mindent elmond, amit tudna. Az igazság az a valóságnak a megfogalmazása, megragadása, tehát nem mindenkinek való minden, tehát tisztelettel kell közölni azt, ami rá való. A gyereknek a csacsogó őszinteség, vagy inkább szókimondása, fontoskodása, és egy fölött embernek a fegyelmezett igazság szerete között különbség van, meg kell rá érlelődni, nem minden, mindenkire. Külön téma, de most nem menjünk ebbe bele, hogy egy haldoklónak meg kell mondani, hogy milyen állapotban van. Van, aki elbírja, van, aki összeomlik tőle, nagyon kényes dolog. Ebben jobb lenne az igazságot közölni, de ezt most leginkább gazdasági, jogi oldalról sürgetik, főként nyugatról, hogy legyen minden lerendezett még időben, de hát legyen rendezett a lelke, hívjunk papot hozzá, stb. És hogyha elég okosan viselkedünk, az katolikus ember módján szentséggel is támogatjuk a nagy beteget, akkor valószínűleg sokkal ellenállóbb lesz, és sokkal derűsebb lesz. Gyökerében húzzuk ki a kívánságának a méregfogát, és akkor aztán lehet, hogy úgy is ráérz, lehet, hogy is el lehet neki mondani, de ezek kényes kérdések. Na, egy gyönyörű kérdést kaptunk. Biztos, hogy káros a lelki wellness, az a bizsergés a szív körül. Tehát ez rossz ez? Hát nem. Nem lehet, hogy ez lesz az indítója a valódi mélyebben megélt hitnek. Tehát kell mindig üldözni azt, ami olyan kellemes az embernek, mert jónak lenni csak rengeteg szenvedés árán lehet. Ez a kérdés vele, jól mondom?
Nagyon jó a kérdés szerintem is. Biztos, hogy azt kell mondani, hogy hogy nem, egyáltalán nem káros önmagában az, hogyha az Isten szeretetének az érzését is megtapasztaljuk, sőt, azt hiszem, hogy minnyájunknak szükségünk van erre. Egyszer emlékszem, egy régebbi ifjúsági hittanon még Vácon beszélgettünk erről, hogy milyen sokan vannak, akik bele nevelkednek mondjuk egy ilyen egy jó vallásos életformába, de hogy igazából így Istennel nem találkoztak még, és hogy nagyon-nagyon nagy ereje van akár ilyen szentlelkes műfajú lelki gyakorlatoknak, vagy bármilyen olyan fajta élménynek, tapasztalatnak, ahol egészen kézzelfoghatóan átjár valakit az Isten szeretete, és az gyakran tényleg így érzések szintjén is megnyilvánul. Ezek biztos nagyon fontosak. Amit én látok mellette, az az, hogy ezeket a nagy lendületeket utána ki kell használni. És igazából az egész keresztény életünk az inkább arról szól, hogy ezt hosszú távon hogy tudjuk nem állandósítani, mint érzést, hanem kitartani a hitünkben és növekedni az Isten iránti szeretetünkben, akkor is, hogyha ez nem jár mindig érzésekkel. Sőt, Isten néha megengedik különösen azt is, hogy úgymond érzésmentes időszakokat is átélhetünk. Nyilván ennek van olyan része, amikor mi vagyunk felelősek érte, mert eltávolodtunk tőle, nem igazán keressük a kapcsolatot, akkor ne csodálkozzunk, hogy nincsen. De vannak nagy szentek is, akik átélik ezt a fajta sötétséget, pont a hitük tisztulására. Valaki úgy mondta ezt, hogyha csak a virágok miatt, hogyha virágokkal lenne kiövezve a boldogság, az üdvösség, az Isten felé vezető út, akkor mi biztosítana minket arról, hogy nem a virágok miatt haladunk, hanem Isten miatt. Tehát, hogy ezért néha megengedi ezt a szárazabb időszakot is. Számomra így az egész út az biztos azért egy hosszú távú valami. Édesanyám hosszú távú sportoló volt, gyorskorcsolyázott, és ezt így nagyon átnevelte bennünk, hogy nagyon fontosak a lelkesedések, de a legfontosabb az, hogy ezt hosszan bírjuk. Tehát úgy osszuk be, hogy kitartson a végéig.
Annak idején az egyik főiskolai tanárunk, mikor ezek a lelkességi mozgalmak kezdtek elterjedni, hasonlóra figyelmeztetett bennünket, hogy vigyázzunk ezekkel a lelki élményekkel. Mert ha csak ezt keressük, akkor az ember kicsit tévútra megy. Nem lehet csak a lelki élményekből élni, hosszú távon legalábbis nem, és rövid távon meg megvan az a veszélye, hogy keressük ezt az élményt, mindig ezt keressük, ezt hajhászuk, és ha nincs meg ez az élmény, akkor elveszünk. Akkor hátat fordítunk, és megint egy új élményt keresünk, és az úgy nem fog működni. Nagyon sok elmélkedés, meg imádság kell ahhoz, hogy az ember ezt megértse. Én Nagymarosra eljöttem először kispap koromban, annak már több mint 30 éve, és megmondom őszintén, a legelsőre úgy mentem az, hogy én itt többet nem jövök. Mert én pont azt éreztem meg annak idején még a betonatyáiknak a legelső én, hogy ez olyan más, mint az én katolikusságom, amit én otthonról hoztam. Édesanyám egyébként orsaita nővéreknél nevelkedett tanítóképzőbe, úgyhogy abszolút keresztény hatások értek. És ez nekem annyira más volt, hogy évtizedekig nem jöttem, és most körülbelül olyan 9-10 éve járok rendszeresen, mert meg kellett érni ahhoz az embernek, hogy átérezze azt, hogy ez is egy csodálatos dolog, ebből nagyon sokat lehet építkezni, nagyon sokat lehet meríteni, szükség van rá valahol az embernek, de csak ez nem elég. És nekem ez több mint majdnem 20 év kellett, hogy azt az élményt, amit belülről éreztem, hogy na most itt megnyomom, akkor erre kidudorodok, vagy ha innen nyomom, akkor erre dudorodok ki, ezt a lelki életben hogyan lehet megvalósítani, és csak ez kevés. Az, hogy az örömhírt sugározzuk, meg az örömhírt visszük, az nem egyfajta wellness kell, hogy legyen, hanem az a kereszténységünkből, Krisztus szeretetéből fakadó küldetés.
Keresztes Szent János, ez meg Nagy Szent Teréz lelki torkosságnak nevezi, aki itt leragad, mert Istent keresik. Ez csak az első cukorka vagy tej a csecsemőnek, amivel fölébreszt minket. Viszont sokkal veszedelmesebb az, amit adnak, bizonyos szekták adnak, beleringatnak egy ilyen érzésbe, állandó alleluja, azt melletted valaki, aki foglalkozik veled, nem merje gondolkozni, és azt hiszi az ember, hogy ez az imádság, mert Isten szeretet, és olyan, mintha cukor helyett szaharint adnának neked. Előbb-utóbb a ideggyógyászaton kötsz ki.
Vénységemre röviden válaszolok, és olyat mondok, ami nagyon merész megfogalmazás. Még itt is érzük, hogy minket az egyházban erősen a védekezésre indítottak az elmúlt évszázadok, mondjuk a reformáció óta. Tehát nagyon sok defenzivitás, védekezés van bennünk. Ezért mindig óvtunk a rossztól, nézd meg egy lelkitükröt, milyen vastagon a hatodik parancsolat felsorolva. Tehát nagyon sok ilyen óvó szempontot kaptunk. de szerintem Másnős pápa különösen ő áttörte ezt, és az egész házasságosdi nemiség kérdés például, meg sok egyebet teljesen pozitíven mutat be. Tehát szerintem egy óriás volt az egyházban, vagy hallgassak Ferenc pápát, aki azt mondja, régen nagyon komor volt, most egy tele van mosolyjal, és derűvel, és biztatással, hogy az egyház most nagyon erősen nézi az, az életnek a pozitív szempontjait. Egy wellness is természetesen lehet jó. De annyit azért mondanék, hogy amit a társaim is nagyon hangsúlyoznak, hogy azért más az, hogy közösség az, hogy jól érezzem magam, vagy közösség Krisztusban. Ez óriási különbség. Vagy egy élmény azért, hogy ilyen kicsit digeljek, dögöljek, vagy azért, hogy fölfissüljek. Ez nagyon nagy különbség. Tehát nem a jókedv, vagy a wellness, a kényelem, meg ezek a rosszak, hanem tudjam, hogy miért van, és meddig van, és mikor kell abba hagyni. És ne jegyek meg attól, hogy ami meg kemény és nagy, ahhoz hórukot kell gyakorolni, ahhoz neki kell fohászkodni, tehát mindaz, ami egy kicsit kemény, az ma a diák számára erőszaknak számít, hogy ezt én erről beszélek. Hogy miért mondok ilyet, mert neki érzi, hogy ahhoz erőt kéne feszíteni, az erőt, hogy ne féljünk, ne fázunk attól, hogy bátornak kell és erősnek kell, egri nők hősiessége hölgyeknek. Ne féljünk attól. De minden esetre, szóval nem okvál Isten, nem csak egy útja van, mindig valami tragédián átvezet a jóra. Az a vészfék, az az utolsó, amit az Isten megalkotott azzal szembe, aki korábban nem hallgatott rá. Következő kérdés, hogyan fér egymás mellett az igazság és a béke, igazság és béke, főleg egy közösségben, egy családban, és kedves, köszönöm a választ.
Nekem furcsa egy kicsit a kérdés, megmondom őszintén, hogy fér meg egymás mellett az igazság és a béke tökéletesen. Csak az fér meg egymás mellett, mert ha hazug vagyok, akkor nem lett a szívembe béke. Ez legyen akár családon belül, akár embertársak között, közösségbe, ha én nekem a lelkiismeretem nem tiszta, akkor nincs a szívemnek békéje. Megalkudni megalkudhatok a környezetemmel is, de az nem béke. A béke az, amikor a szívembe is béke van. És amíg nekem a lelkiismeretem nem tiszta, valamit titkolnom kell, valamivel bujkodnom kell a másik elől, valamit a másik elől el kell takargatnom, akkor saját magamban sincs béke, akkor hogyan lehet az egész közösségbe béke?
Nekem egy Zsoltár jutott erről eszembe, valami ilyesmi van benne, hogy az igazság és a béke átölelik, csókot váltanak, átölelik egymást, hogy Istenben ez a kettő biztosan egy, nekünk ez még itt küzdelmes. Az egyik gondolatom az egyik előző kérdésre utalhat, hogy az igazságot azzal érdemes finoman bánni, tehát hogy néha az igazság nevében is lehet békétlenséget okozni, de hogy másik oldalról pedig az igazi béke, hogy az előttem szóló is mondta, az csak az igazság alapján jöhet létre és állhat fenn. Illetve még egy tapasztalatom van így erről, hogy az igazságnak a teljessége az valamiképpen a szeretetben van, hiszen ez is egy az Istenben, a béke, az igazság meg a szeretet. És hogy sokszor tapasztaltam, vagy volt egy ilyen lépés nekem is, hogy viszonylag könnyen észreveszem vagy dolgokat, amiket lehet kritizálni, amik nem úgy vannak, ahogy lenniük kellene, amik talán nem az igazságnak a leginkább megfelelőek. És rájöttem, hogy főleg a kisebb hordaélő dolgokban sokkal közelebb jutok az igazsághoz, ha ezt én szabadon és szeretetből elengedem, mint hogyha ezt mondjuk szóvá teszem. Tehát, hogy van egy ilyen teljesebb igazsága a szeretetnek.
Három, hogy csak annyira ciszterci a lelke, hogy Szent Beátot idéztem, mert Bernát ezt a Zsoltár verset, 84. Zsoltár, attól, hogy hogyan számozzuk, szóval ott meg lehet találni. Gyönyörűen elmondta, ilyen dramatizálva, és mi szoktuk ilyen élő játékban 5 percben előadni, ilyen dramatizáltan misék előtt, vagy mise alatt adott esetben. Hát remekül lehet, akit kéri, akkor szívesen elküldöm neki a parafrázis a szöveget. Másrészt pedig boldog, hogy elmondhatom, hogy nekünk az én, mi generációnknak 1963-ban még a súlyos ránkbeteg volt az a csodálatos Hudonik János pápa, a jóság pápája, az egyház plebánosa, megírta pár szemén terjeszt a békét a világnak, vagy világban, és ebben az írásában akkora ütés volt, akkora boldogság, hogy a kommunista blokk nem győzte dicsérni őt. Majdnem úgy kísérték a haldoklását, mint Mások János pápáit a kommunista blokkban nálunk is. Elképesztően megcsodálták, ezért óriási renoméja lett. És azt mondta, és ezt szóval idén még leséltem a diákjaimmal, hogy ezt mondta, hogy a béke igazságra, igazságosságra, szeretetre, szabadság épül. Na mondjuk csak négy pózna, négy oszlop, mint a Nemzeti Múzeumban. Béke csak igazságra, igazságosságra, szeretetre, szabadságra épül. Két I, két S. Jó, megjegyeztük? Na hát ennyit erről. És a következő is erről szól. Nagyon erős az igazság érzetem, hála Istennek, de nehogy az életemben ezt nem nézik mindig jó szemmel. Olyan is volt, amikor egy csendesi intettek, hogyan tegyem ezt rendben magamban, hogyan fogadom, hogy engem néha elharapnak, lecsöndesítenek, pedig az igazságot akarom mondani. A kérdés nagyon jó.
A igazság nem arra való, hogy fejbe verjem a másikat. És például most valahol hibát látok gyereknél. Elkezdem mondani, kamasznál. Ja, most ott cirkuszol az iskolában, és balhé van vele. Elmesélem, hogy annak idején, mikor én 14 éves voltam, és akkor kezdtem a piaristáknál új emberként, egy évig én voltam az osztályba hóca. Hát valahogy ki kellett tűnni. És aztán akkor...
kamasz voltál.
Igazi kamasz voltam. És aztán akkor, mikor már elfogadtak az osztályba, magától megszűnt. Ezt mondom el, akkor könnyebben beszélhetek az ő hibájáról, megmondom, én is emberből vagyok. Tehát keressek valami, egyébként Dale Carnegie, Dale Carnegie írt erről nagyon sok okos dolgot, üzleti szempontból, hogy lehet a másikkal kijönni, de ez a szeretetnek a módszertana is. Vitával, egyik mondása, vitával akkor érsz eredményt, ha bele se kezdesz.
Ugye a kérdés az, hogy kik nem nézik jó szemmel azt, hogy én kimondom, vagy igazságérzetem van. Mert hogyha olyanok nem nézik jó szemmel, akik eleve engem, mint embert sem akarnak elfogadni, akkor csinálnak, amit akarnak, szóval nem kell velük különösebben foglalkozni. Ha viszont olyanok, akiknél együtt kellene az embernek egy cél irányába mennie, akkor egy kicsit ez nehezebb ügy. De ez a nagyon erős igazságérzet, amit itt említünk, ez az lenne jó, hogyha meg is van belül bennem az igazságérzet, ha át is imádkozom a gondolataimat, azért mindig mérlegeljek. Hasznos-e az, ha én kimondom az igazságot, és minden áron hangosan akarom képviselni a gondolatomat? Vagy pedig, ezt nem megalkuvásnak mondanám, szerencsésen néha egy kicsit hallgatni. És csendben lenni, és akkor nem úgy csendesítenek el, hanem én elmélkedek, és én vagyok csendben.
Valószínűleg, tehát számomra ez kicsit kapcsolattól függ ugyancsak, hogy éppen milyen helyzetben vagy kik előtt dúl bennem az igazságérzet. Az egyik ilyen gondolat, ami így eszembe jutott, hogy most kispapok is vannak rám bízva az utóbbi 4 évben, és hát így őket úgy nevelgetem, együtt élünk egy lakásban, és bizony néha észreveszem, hogy valami nem úgy van, ahogyan lennie kéne, így az igazságérzetem nekem is megszólal, és így azt tapasztalom, vagy azt tanulom, hogy jó nem mindig rögtön kimondani azt az igazságot, amit így fontosnak tartanék, hanem néha jó visszatérni rá a nap végén, vagy megtalálni ennek a helyes módját, mert egyébként könnyen bunkósbottá válik, illetve azt is gyakran tapasztaltam, hogy amit én igazságnak látok, vagy az igazságból amennyit én látok, az nem mindig a teljes. Volt, hogy reggel fölmegyek a misére, a kispap nincs ott, fú, már megint elaludt a szemét, nem igaz, nem tud fölkelni rendesen, és akkor mondom, majd jól beszólok neki majd a reggelinél, és aztán mondtam, hogy na jó, kezdve várjuk meg, hogy mégis mi az, amit ő mond, és akkor mit tudom én, kiderült, hogy közben meg is érkezett, csak nem tudom, reggel még a kukát akarta fölvinni, kiszakadt a kezébe, és föl kellett takarítania, és ezért nem ért oda időbe, hogy minisztráljon, hanem csak később. Tehát nagyon sokszor árnyalódik ez az igazság, hogy ahhoz képest, tehát hogy fontos hallgatni. A másik meg csak a Nyomorultak című regényből, Viktor Hugo regényből nekem a Javert felügyelő jutott eszembe, aki tűzelvassal kereste az igazságot, és úgy eléggé mellélőtt. Valahol egyébként a Ferenc pápának az irgalmasság évét bevezető írásában is volt az igazságosság és az irgalom kapcsolatában egy ilyen mondat, hogy az igazság vagy az igazság keresésnek az irgalom nélkülisége pont az igazság ellen fordul. Hát Javert is ezt élte meg.
De hogy eszedbe jutott, 3 piros aláhúznám, csak annyit tennék hozzá. Én mondja a magyar költő jót és jól. Miért van az érettséginél az, hogy nem csak azt hiszem, hogy mit mondasz, de az is, hogy hogyan, milyen föllépése, azt is pontozzák. Szóval én anyám, nagyon áldott anyámtól nagyon sok empatikumot kaptam, azt hiszem, én most is teljesen bennetek vagyok, úgy figyelem, hogy ki hogyan, mint mosolyog vagy grimaszol, tehát nagyon együttérzéssel vagyok, nekem arra kell vigyázni, mégis mondjam ki az igazságot, és ne hagyjam el, de mint öreg embernek vigyáznom kell csak röviden, és csak úgy nagyon szerényen, de azért küzdök, hogy azért előbb-utóbb mindig elmondom, akármelyik diáknak is, hogy mit gondolok, vagy társamnak. Nem szól megtakarít az igazság, csak nagyon körül, tehát nem dur bele, hogy ajtost a helyzetbe, hanem nagyon megfontoltan kell. Méltósága van a szó kimondásának is. Keresztényként képviselhetjük-e a földi igazságszolgáltatást, ha így lelkismeretünk ellen teszünk, majdnem az előbbi kérdésnek egy újabb átfogalmazás, azt hiszem. És annyit tennék hozzá röviden, hogy ugye sajnos van egy ilyen nem elv, hanem elvtelenség, hogy a betű számít, a törvény szövege számít, és nem az erkölcs számít. Tehát ahogy most Európában mindenfélt, a fejéremben minden szétbárdul és tönkretesz, azért persze van ennek ellenárama is, mert rengeteg, sokkal több a jó, de ahol ez az elv érvényes, hogy a törvényben ez van írva, és akkor ez a betű számít, az erkölcsnek annál rosszabb, hát ugye ez nem igaz. Tehát csak az a törvény érvényes, ugye igazán Isten felől nézve, amelyiknek megvan az erkölcsi alapja. Nem lehet a jogot kiátszani az erkölcsel szembe, ez egy szörnyű dekadencia, ugye világos?
Egyszerű csak Jézusnak az életére gondolni. A törvénytudók azok a törvényt súlykolták, és Jézus azt mondta, hogy nem ez a lényeg. Ugyan nem szünteti meg, nem vezel belőle egy i betűről egy veszőcskét sem, de a szeretet törvénye az felülírja a leírt és az emberiség által kidolgozott törvényeket.
A következő kérdés így hangzik, miért ez a nagyon mélyen emberi dolog, miért van az, hogy vannak embereknek csak így megy minden lehető legjobban, pedig semmit nem teszek érte, én pedig csak próbálkozok, de mégsem megy eredménnyel. Isten, miért engedjük a mások olyan csillogjon, én pedig ilyen kis hamupőke vagyok, vagy ilyen kis hamvasült pogácsa, hogy miért van ez így?
Ezt már a Zsoltáros is elpanaszolja. És azt mondjuk, csak várjuk meg a végét, akkor majd meglátjuk, benne van a Zsoltárban. Csillog, villog, de hogy belül milyen, azt te nem tudod. Nem biztos, hogy boldog. Az, hogy tapsolnak neki, az még nem szeretet. Ott volt a vérbíró, aki a csillogot, villogott annak idején, Mindszenti Bibor, telítérte, stb. Mert egész életén át gyötrődött még a halálos ágyához, odalökte a Kerényi atyát, és ő feloldozta.
Az egyik gondolatom ez, hogy nyilván lehet egymáshoz is, meg a másikhoz is mérni magunkat, de hogy leginkább nyilván ahhoz érdemes mérni magunkat, amit Isten kigondol rólunk. Nyilván ettől még fölmerülhet ez a kérdés, hogy én abban is csak próbálkozom, amit szerintem Isten kigondolt rólam. De hogy igen, ahelyett, hogy azt nézni, hogy a másiknak mi, akkor tehát szerintem jó azért hálásnak lenni, ami viszont már megy, amit viszont már ajándékba kaptam, vagy aminek örülhetek, hogy ezt érdemes nem elfelejteni.
Jó a végén ez a kérdés, hogy Isten miért nekik adta ezt a tehetséget? Azt az egyfajtát adta, amire én éppen irigykedem. De lehet, hogy nekem ugyanolyan értékek vannak a szívemben, meg az egyéniségemben, csak én még azt nem vettem észre. És lehet, hogy olyan dologba próbálkozom, amivel esetleg utánozni akarok másokat, vagy a saját életemet akarom úgy jobbá, vagy erősebbé, nemesebbé tenni, ahogy én elképzelem, és nem úgy esetleg, ahogyha jobban vizsgálnám magamat, hogy nekem miben van tehetségem, miben van ügyességem, azt kamatoztatnám. Tehát vigyázni kell arra, hogy ne legyen bennünk meg az irigység valakinek akár a jó módja, akár az egészsége iránt, mert lehet, hogy más nem veszek rajta észre csak ezt, ugyanakkor meg emiatt nem veszem észre a saját értékeimet, ami biztos, hogy mindenkiben nagyon sok van, mert a Jóisten mindenkinek ad nagyon sok jó, pozitív tulajdonságot és tehetséget.
Hát a végső pont az a Jóisten, úgyhogy bízunk ő azért, aki sokat szenved, hát nem baj, akkor nem egyformák a karizmák. Hogy hívják a Fábrit, a humoristát? Fábri Sándor? Na hát ez az. Hát ő ugye a humorizmusnak, a humorizásnak a kegyelmét, a karizmát kapta meg. A közelt rokon, a Fábri Kornél pedig ugye az Eurasztikus Világkongresszus rendezését kapta meg. Hát egyik humorizál, másik kongresszus rendez. Nagyon közel vannak egymáshoz, de különbözők a karizmák, ugye? Nyilván csillogóbb egy ilyen humorista tehetség, és nagyon jó, hogyha mindenki azt a pozíciót találja meg, azt a helyzetet, és a felső is mindig mindenkit oda helyez, vagy azt ajánlja neki, ahol ő igazán érvényesülni tud. Nagy szenvedés, ha valakinek sok mondani, vagy tenni valójában, alkotni valójában, és nincs rá elég lehetősége, nincs elég körülmény. Azt megszenvedjük, de Isten országában ezek a szenvedések nagyon szentek. Mégis azt mondom, hogy annak is tudjunk örülni, valakinek úgy kisujjából kiráz valamit. Egyik síkon, másod, ő is szenved, higgyük el. És aki annyit kújtorog, és hunyászkodik meg, vagy vívódik, lehet neki is vannak mélységes, áldásos oldalai. Jó példa Damian de Vöszt, akinek senki se lehet a követő életében, annál többen vannak azóta. Titok ez az életben. A karizmát mindenki megkapja az Isten segítséget, így vagy úgy. Katolikusoknál miért nem lehetnek a női papok? Miért lehetnek ugye protestáns lelkésznők, és nálunk miért nincsenek papnők? Na, érdekes a kérdés.
Fordítva, katolikus egyházban is szentelnek házas embereket pappá. Görögkatolikusod a keletieknél. Azoknál így alakult. Csak a püspöknek kell nőt lenni. Latin egyházban meglátták azt, hogy én magam ezt úgy látom, hogy mondjam, teljes, minden, na most nehéz kifejezem, az odaadásnak, még arról is lemondok, hogy házasságom legyen, hogy Isten népét szolgáljam, Istent is az ő népét szolgáljam. És szoktam mondani a rám bízott fiataloknak, gyerekeknek, hogy hát a bátyám az későn nősült, ezért csak 7 gyereke van, és 28 unokája, de jó Isten nekem, Jézus azt mondta, ha aki értem, ott hagyja apját, anyját, feleségi gyermekeit, házát, itt a földön 100 annyit kap, és az örök életet. Ha már bőven megvan a 100 annyi.
Kicsit az van bennem mindig, hogy ezt sokszor azok kérdezik, akik nem élik ezt az életformát, mint hogyha őket jobban bántaná. Most legutóbb hallottam egy ilyen nagyon jó megfogalmazást erre, csak nem tudom, hogy föl tudom-e idézni. Tegnap előtt voltunk Budapesten Christopher Westnek egy előadásán, a test teológiájának II. János Pál pápa által kialakított, vagy kidolgozott test teológiájának egy nagyon jó szakértője. Gyönyörű előadást tartott, tényleg egy teológia az egész, tehát hogy az emberi testből, a férfiból, nőből kiindulva egy egész teológiát épített föl, és ebben nagyon-nagyon szép helye van az Istennek szentelt életformának, amit így külön a papok is a latin rítusú katolikus egyházban vállalnak. És ebben az előadásban az egyik gondolat az ez volt, hogy annyira csak a mostani világban kifejezetten a boldogságnak meg a kiteljesedésnek a képe az teljesen csak a férfinak és a nőnek az egysége. Tehát, hogy nagyon megmarad ebben az evilági szinten, és ott az életben, az előadásban elég jól kihozta, ez volt az alap gondolata, hogy miköze a férfi és a nő szerelmének a csillagos éghez, hogy gyakorlatilag Isten belénk rejtette ezt a szenvedélyt, ami egyfajta, úgymond olyan, mint egy rakéta, aminek a hajtóműje mennyországba visz minket, hogy gyakorlatilag ez az egész szenvedély, ez az egész vágy, amit az Isten a szívünkbe tett, ez arra van, hogy a mennyországba jussunk. És hát nyilván a papi, vagy az Istennek szentelt életforma, az a mennyország szerinti életforma, ezt tudjuk, hogy vannak emberek, akiket Isten erre meghív, hogy az ő rakétájuk közvetlenül elviszi őket a mennybe, és vannak olyanok, akik meg az egymás iránti kölcsönös szeretetben kapják ezt a lendületet, hogy egymást elsegítsék oda. A nagy gond azzal van, és ezt is így az előadó mondta, hogy ha ezt a rakétát, ezt nem a mennyország felé irányítjuk, hanem magunk felé, mert akkor minden tönkre tesz.
Az az igazság, hogy a papi életforma az egy olyan különleges életforma, hogy akik megkérdezik, azok se biztos, hogy eljönnének akkor, hogyha megnősülhetnének. Azt látjuk, hogy ha a statisztikákat nézzük, hogy azoknál a lelkészeknél, vagy éppen a görög katolikusoknál nincs akkora túljelentkezés, hogy amiatt nekünk, római katolikusoknak keseregnünk kellene, hogy ez az oka annak, hogy kevesen vagyunk. Valószínű, hogy nem ez az oka. Sokkal inkább az elvilágiasodásunk, meg a kevés imádságunk, meg talán az is, hogy a Jóisten úgy gondolja, hogy ennyien is öregek vagyunk azok számára, akikhez küld bennünket.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják. A mikrofonnál Seres Krisztina.